Újra itt vagyunk, folytatjuk adásunkat itt a 98.4-en. Már szót ejtettünk a Vár első évtizedeiről, illetve a Végvárral történő átalakításáról.
Hogyan zajlott maga az ostrom? Tehát amikor már a törökök felvonultak, vagy mennyi esélyt láttak arra, hogy a Gyulai várat fent tudják tartani, vagy meg tudják tartani?
Őszintén szólva, az esélyek nem voltak túlzottan jók. Hiába emlegetjük azt, hogy Gyulán egy ilyen többszörös védelmi vonalból álló erődítés épült meg, ez akkor is egy pici vár volt. Körülbelül 2000 ember szorult ennek a várnak a területére, ugye nem csak a Téglaváról van szó, hanem a teljes Palánkvár területére. Ez azért azt jelenti, hogy egymás hegyén hátán voltak az emberek, tehát lovakkal, állatokkal, az említett hadieszközökkel felszerelve, hát nem éppen a legkomfortosabban helyezkedtek el. A külső várnak, a huszárvárnak a területén ekkoriban 1566-ban nem nagyon voltak épületek. Ez az a terület, ahol az előbbi ilyen időbe visszatekintős sztorinál mondtam, valahol a rendezvénytér közepén húzódott a külső és belső várat elválasztó vizesárok, és ennek a jelenlegi város felüli, tehát a déli oldalán, egészen a kastély tömbjéig volt megtalálható a huszárvár, ami a Téglavárnak egyfajta elővára volt, egy előre tolt védelmi vonal, ahol hát azért is hívták egyébként huszárvárnak, hogy a huszárságon ott tudott felsorakozni, és a vár egyetlen kijáratán keresztül, a kaputornyon keresztül, itt tudott esetleg egy újabb kicsapást a törökök ellen intézni. Na most ezen a részen igazából az állatok voltak összehajtva, a huszárságnak a felszerelése esetleg, de épületek valójában nem voltak. A hadianyag, a felszerelés, illetve az élelem, az jobban a Téglavárban volt, és a Téglavárnak is a belsejében. Hogyha most meglátogatjuk a Gyulai várat, még nem akkor, amikor a Várszínházi idény van, hiszen akkor a belső udvarból nem sok látszik, hanem most még mielőtt a nézőteret nem építik meg, hát bizony egy igencsak szűk várudvarról van szó. Az összes helység biztosan teli volt hadianyaggal, élelemmel, olyan eszközökkel, ami a várostomhoz szükséges. Most a törökök, azt tudjuk, hogy 1566. július 2-án érkeztek Gyula alá, írják is a krónikások, hogy 2 nap alatt bevették a várost. Hát ez mondjuk igazából nem volt úgymond egy nagy történet, mert a város valójában nem is volt körülvéve falakkal, talán egy ilyen kihegyezett karokból álló kerítés övezte, de most hát ezen átjutni nem volt egy túlzottan jelentős hadi esemény, úgyhogy a várost nagyon hamar elfoglalták, és a vár közvetlen környékén állították fel az ágyukat. Minden oldalról körülvették a várat egyébként, tehát nem csak a város felől, hanem az északi oldalról is, a jelenlegi románvárosi részről beszélek, arról a területről is elkezdték ágyúval lőni a palánkfalakat. Van egy nagyon jó ábrázolás, Matthias Zünd 1566-ban készített egy rézmetszetet Gyula városáról, tulajdonképpen a várostromról. És igazából van jó néhány ábrázolás a 16. századból, ami Gyulai várat mutatja be. Hát van, ahol éppen hegyek veszik körül, meg egy óriási tó veszik körül, hát nyilván ezeknek a metszeteknek az alkotói nem jártak Gyulán, de vagy az említett Matthias Zünd mester, vagy pedig valamelyik tanítványa, kollégája, aki az elő tanulmányokat, illetve vázlatokat készítette. Ő valóban járt a városban, és egy nagyon pontos, precíz rajzot készített. Úgyhogy a képi ábrázolások közül ez a Matthias Zündféle metszet, ez valóban teljesen realista módon pontosan ábrázolja a várost, illetve a várnak a struktúráját, elhelyezkedését. Most ezen a rajzon is feltűnik, hogy bár víz veszi körül, viszonylag széles folyóákként ábrázolja a fehérköröst, ami ilyen természetes várárokként veszi körül a várat, de több irányból helyezték el az ágyukat a vár körül, és ezen a metszeten is megjelenik, hogy a vára gyakorlatilag teljes mértékben körülzárták, úgyhogy amikor ez megtörtént, akkor Kerecsényének nyilván már látnia kellett, hogy ez úgymond nem tréfa dolog, és bizony itt hosszabb időre, akár hetekre vagy hónapokra kell berendezkedni. Az ostrom történetének a felsorolásában, vagy áttekintésében, hogyha tovább megyünk, hogy az ágyúzás az azért volt fontos, mert a palánkfalakat valahogy meg kellett gyengíteni. Nyilván, akik benn voltak, azoknak az volt az érdekük, hogy minél tovább bent tudjanak maradni. A törököknek pedig az volt a céljuk, hogy a palánkfalak meggyengítésével valahol egy rést üssenek a palánkon, magán azon a külső védelmi vonalon, ami a várat körülvette, és akkor ezen keresztül áthaladva egy rohammal el tudják foglalni a várat. Valójában, mivel ilyen sok helyről indult az ágyúzás, az ellenágyúzással, tehát ugye a várból kifelé irányuló ágyúzással is valahogy ennek kellett elejét venni. Hát ennek az ágyúzásnak a tulajdonképpen a maradványait, az emlékeit a tavalyi ásatáson találtuk meg, amikor a palánknak a szerkezetét kutattuk. Iszonyatos mennyiségű ágyúgolyót, puskagolyót találtunk, nem tudjuk megbecsülni, hogy milyen mennyiségű ágyúgolyót lőttek ki. Hát ezeket hatalmas társzekereken kellett, hogy ide hozzák Gyula alá, óriási nagy kaliberű ágyúkkal kellett, hogy lőjék, tehát azért egy átlagos ágyúgolyó nagyjából ilyen 15 és 30 kiló között volt, tehát el lehet képzelni, hogy milyen óriási mennyiségű puskapor kellett ahhoz, hogy egyáltalán ilyen 100 méterre el tudják lőni ezt az ágyúgolyót, vagy valami hasonló távolságra. Úgyhogy a folyamatos ágyúzás az igazából az ostromnak az első szakaszát, az első néhány hetét ezt tette ki. Igazából ekkor még nyílt ostromra támadásra nem is került sor, nem is lett volna értelme, tehát a törökök berendezkedtek a város területén, lerabolták azt, amit tudtak, vagy amitre úgy gondolták, hogy szükségük van, nyilván azt megszerezték maguknak, és a folyamatos ágyúzással tartották egyrészt rettegésben a várvédőket, másrészt próbálták a palánkfalakat gyengíteni. Ám ez nem volt olyan egyszerű, mert egy téglafalat, vagy egy kőfalat hatalmas nagy ágyúgolyók becsapódásával valóban meg lehet repeszteni, tönkre lehet tenni, azon részt lehet ütni. De hát itt az elején megbeszéltük, hogy a palánkfal miből állt, az fából, meg földből, egymásra döngölt agyagrétegekből, amit kívül is borították ezt a falat. Tehát egyszerűen belátható, az ágyúgolyók egyszerűen belecsapódtak, belepuffantak a palánkfalba, és valójában olyan nagyon nagy kárt nem tettek benne. Úgyhogy hát a következő lehetőségük a törököknek, az ostromlóknak az volt, hogy valahogy fel kellett gyújtani ennek a palánknak a fából készült szerkezetét, hiszen hogyha a belső cölöpök, az ácsolt gerendázat az meggyengül, elég mondjuk, vagy egy bizonyos területen leég, akkor ez már annyira meggyengíti a palánkfalat, hogy egy újabb ágyúzással egy részt tudjanak ütni benne. Úgyhogy ez a csiki-csuki játék, tehát ez az erőpróba ment igazából hetekig, mert az első ostromot azt majd csak valamikor két hetes ágyúzás után indították a törökök a Huszárvár ellen, ilyen július 14-17-e közötti időszakban járunk, tehát akkor már nagyjából két hete ágyúzták a palánkot, és az első ostrom az bizony sikertelen volt, tehát ott sikerült a várvédőknek visszaverni a török ostromot, de hát elég jelentős veszteségeket szenvedtek, úgyhogy utána egy néhány napos ismételt ágyúzás következett, és az ezt követő ostrommal, a következő nyílt támadással nagyjából ilyen július 24-e környékén, tehát a harmadik héten a Huszárvárat sikerült elfoglalni. Helyesebben Kerecsényék kénytelenek voltak feladni a Huszárvár területét. Írják is a források, hogy például az egyik altisztje, Olcsarovics Demeter és egy nagyon komoly sérülést kapott, hát nagyon sokan meghaltak ebben az ostromban, és Kerecsénynek mérlegelnie kellett, hogy akkor átadja Huszárvárat, tovább védi ezt a meggyengült, csak palánkfalakból álló erődítés szakaszt, vagy pedig visszavonul a biztonságosabb téglafalak közé. Hát ő ezt az utóbbi megoldást választotta, és július 24-25-e környékén visszavonult a belső várba. Igazából ez egy nagyon komoly fordulópontja az ostromnak, viszont még nem dőlt el teljesen a csatának a kimenetele, a viadalnak, ez igazából még csak az első harmada volt, mert utána még 6 hétig tudták tartani a belső várat, ami valahol egy fantasztikus dolog, mert ha megnézzük, hogy milyen méretű most a téglavár, a palánkfalak valójában néhány 10 méterre szélesítették ki ezt a területet, és valamennyivel kevesebb, mint 2000 ember erre a kis szűk zsebkendőnyi területre szorult vissza, és még 6 hétig tudták védeni a várat.
Maradjanak velünk, még szó lesz arról, hogyan tarthattak ki a várvédői ennyi időn keresztül, és végül hogyan adta fel a várkapitánya.